Kedves hallgatóink, 350 éve született második Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs, kassai történész, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a számüzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre, majd 100 évvel később a reformkorban tett szert, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált. Czábocki és Szabolccsal az előadás előtt beszélgettem.
Az ön előadásában is tulajdonképpen arról hallhat a miskolci közönség, hogy hogyan változott a Rákócziról alkotott kép a társadalmak változásával, a politikai változásokkal együtt. Én viszont arra vagyok kíváncsi, hogy az ő korában, a 18. század elején hogyan ítélték meg Rákóczit, és ő hogyan élte meg az ő nagyságát?
Hát természetesen maga a mítosz, illetve a későbbi interpretációk nem választhatóak el magától a személyétől. Talán kezdeném ott, hogy eleve akkor, amikor megszületett második Rákóczi Ferenc, maga a korabeli felső Magyarország, ami tulajdonképpen így nagyjából a mai Szlovákia területének a keleti része, a mai Románia északi része, mára Marosvár megye, illetve Kelet-Magyarországnak a területei, tehát ez egy fortyogó katlan volt tulajdonképpen a felső magyarországi felkelések miatt, és hát ez nem választható el attól a ténytől, hogy ekkor még egy három részre szakadt ország volt. Ugye volt a Habsburg főhatóság alatt álló Magyar Királyság, az Erdélyi Fejedelemség, illetve a Török Hódoltság, és ezeknek az erőpróbái eléggé, tehát megpróbálták a korabeli felső Magyarországnak a lakóit, főleg itt elsősorban a jobbátságra gondolok. Ugye Rákóczinak maga a személye, illetve hát már a később az általa vezetett szabadságharc volt az, ami neki nagy nevet generált, viszont tehát nem választható el magától a családtól sem, hiszen hogyha így belegondolunk abba, hogy a Rákóczi névnek milyen, tehát a magyar fülnek ilyen mágikus kicsengése is van, de ez főleg azért is volt, mert már az elődje erdélyi fejedelmek voltak, akár első Rákóczi György, aki kifejezetten sokat tett a református egyházhálózat kiépítéséért, de aztán később második Rákóczi György is. Ugye még kitérhetünk itt akár első Rákóczi György kapcsán, hogy az ő felesége Lóránfi Zsuzsanna volt, és általuk érkezett maga Comenius professzor is Sárospatakra. Szóval a Rákóczi név nem volt ismeretlen, sőt kifejezetten ismert volt a korabeli felső Magyarországon. És hát második Rákóczi Ferenc neve valamennyire összefonódott a vallásszabadságnak az ideájával is ebben az időszakban, és hát már akkor a szabadságban a szabadságharc idején a jobbágyok, illetve a hozzácsatlakozó nemesség is rezonált vele.
A társadalmi politikai változások hogyan változtatták meg a második Rákóczi Ferencről alkotott képet a magyar társadalomban a későbbiek során a 19.-20. században?
Hát kezdeném ott, hogy miután a szabadságharc elbukott a szatmári békét követően, főleg ezen a felső magyarországi területen így a népi kultúrában hagyományozódott egyfajta Rákóczi kép, főleg népdalokon, illetve mondákon keresztül, hogy egyesek itt vagy ott látták még Rákóczit bujdosni, meg stb., hogy ő tulajdonképpen nem is távozott el, és még lehetne sorolni ehhez hasonlókat. Amikor úgy igazán, tehát a Rákóczi kép így újból előkerült, az főleg már második József idején volt, amikor egyfajta nemesi ellenállás bontakozódott ki a kalapos királlyal szemben, és ez félig meddig összefonódott aztán később jakobinus mozgalommal is, de igazán nagy tehát egy igazán nagy lendületet már a reformkorban kapott, amikor tulajdonképpen a népi kultúrát a romantikában alkotók, mint például Kölcsey, Arany János vagy Petőfi Sándor, tulajdonképpen a népi kultúrát beemelik így a nemzeti kultúrába, és itt elég gondolni, tehát talán a legismertebb alkotás ebből az időből pont Petőfi Sándornak a Rákóczi című verse, amelyet tulajdonképpen aztán a 48-as forradalom és a Rákóczi szabadságharc között egy kontinuitást teremt.
Melyik volt az a kor, amikor a legnagyobb volt a Rákóczi kultusz, amikor a leginkább piedesztára emelték őt és a munkásságát?
Talán pont a kiegyezés utáni időszak, tekintettel arra, hogy ekkor alakult ki a modern magyar pártrendszer is, meg politikai pártrendszer is, amikor így a közjogi vita megosztotta a korabeli magyar társadalmat, ugye a 67-es út, vagy a 48-as út, hogy együtt a Bécsi udvarral, vagy a 48-as eszmékhez híven egy független Magyarországot teremteni, és a függetlenség és 48-as párt azt tulajdonképpen a zászlajára tűzte Rákóczi nevét, és az előadásomban ebben is erre is ki fogok térni, hogy tehát a függetlenségi pártnak az egyik neves országgyűlési képviselője volt Tali Kálmán, aki tehát mondhatni a kuruckor krónikása is volt, sőt nem csak krónikása, hanem ő annyira lelkes volt a Rákóczi meg kora iránt, hogy ő a saját alkotásait is eladta korabeli versek, hát a korabeli kuruckori költeményekként.
Milyen szerepe volt a Rákóczi kultusznak Trianon után a kisebbségi magyar társadalmakban?
Kezdem ott, hogy tekintettel arra, hogy 1906-ban Kassán temették el, tehát hazahozták Rákóczi és Bújdosú társainak a hamvait, és Kassán temették el. Ezt követően Trianon után Csehszlovákiában az olyan ünnepeket, amelyek tehát ma is Magyarországon magyar állami ünnepek és nemzeti konszenzus ütezi őket, mint például március 15 vagy augusztus 20. Csehszlovákiában ezeknek az ünneplését betiltották, mivel revizionizmussal vagy irredentizmussal kötötték össze ezeket az ünnepnapokat. Viszont a kisebbségben lévő magyarság, illetve annak a politikai képviselete alternatív ünnepeket teremtett a magyarok számára. Ilyen volt például 1925-ben a Petőfi születésének a 100. évfordulója, vagy Jókai évforduló, Érsekújvár török alól való felszabadításának az évfordulója, stb. És ehhez hasonló volt Kassán a Rákóczi ünnep is, és ebből volt három. És ez kifejezetten azt szolgálta, hogy identitás erősítő szerepe volt a kassai magyarság számára, és hozzá kell tenni, hogy például mai napig látható emlékműveket is köszönhetünk ezeknek az ünnepeknek. Ilyen volt például az 1938 nyarán avatott epitáfium, ami ma is megtekinthető a Szent Erzsébet dómnak a falán.
És talán hasonló helyzet alakult ki a II. Világháború után is, hiszen a szocializmus korában azért nem volt nagyon ildomos Rákóczira hivatkozni, illetve Rákóczit emlegetni.
Ez pontosan így van, sőt, igazából 1948 után, tehát maga a Rákóczi kripta, illetve az, hogy ott összejönnek például magyarok megemlékezni, az tiltva volt, és szinte feledésre volt ítélve ez a tevékenység. Viszont a szocializmus időszakában volt egy érdekes pillanat, és ez pont 50 éve volt, 1976-ban, amikor néhány magyar illető, köztük például Görcsös Mihály, illetve Jakobi Gyula festőművész, ők a Rákóczi kriptát megkoszorúzták, és ebből annak idején rendőrségi eljárás is indult az illetők ellen, akik ezt elkövették. És majd későbbiekben, már a rendszerváltás után, mondjuk a 90-es évek az még eléggé nehéz volt tekintettel a Vladimir Mecsiárd nevével fémjelzett korszak miatt, de hogyha a mai időszakot vesszük, úgy gondolom, hogy a Rákóczi kultusz kezd Kassán kimozdulni a kizárólagos magyar berkekből, és egyre inkább egy ilyen lokálpatrióta színezetet kap. Tehát ilyen például Rákóczi nevével rendeztek úgynevezett sörnapokat, vagy újra játszották a Rákóczi, illetve feleségének az esküvőjét egy ilyen nagyobb ünnepség keretén belül. Szóval ez tulajdonképpen a kassaiságnak a kifejezését is akarja manifestálni.
Napjainkban teljesen helyére került-e második Rákóczi Ferenc megítélése? Megfelelőképpen értékelik-e mindazt, amit ő véghez vitt?
Ez talán az egyik legnehezebb kérdés. Én úgy gondolom, hogy történeti kutatások terén még talán van mit kutatni a Rákóczi szabadságharc, illetve Rákóczi személyét illetően. Az viszont tény, és erre így az előadásomban is ki fogok térni, hogy az egyik ilyen legkompaktabb életrajzot, azt Köpeci Béla, illetve Ervárkonyi Ágnes írták meg, viszont ez is már több évtizede. És azóta, tehát folyik a Rákóczi kutatás, viszont azóta egy ilyen kompakt életrajz, egy ilyen újabb értelmezés azóta még nem látott napvilágot.
Említette, hogy Kassán azért kezdenek felilledni azok a hagyományok, amelyek Rákóczihoz kötődnek. Hogyan viszonyul hozzá a kassai, illetve a felvidéki magyarság?
Én úgy gondolom, hogy alapvetően pozitívan, már csak ha abból indulok ki, hogy lesz egy nagyszabású Rákóczi 350 ünnepség sorozat, és ebben részt vesz például a Kassai Tália Színház is, és más különböző civil szervezetek. Szóval Kassa továbbra is, úgy gondolom, tekintettel arra, hogy eleve a fejedelem, illetve az ő bújdosó társai is ott vannak eltemetve a Szent Erzsébet dómba, tehát egy legitim helyszíne a megemlékezésnek.
Érdekes kutatási témát választott. Hogyan tudott utána nézni ezeknek a tényeknek, adatoknak, amelyek arra utalnak, hogyan változott Rákóczi Ferenc megítélése a különböző politikai korszakokban?
Őszintén megvalva, én még akkor, amikor az egyetemi tanulmányaimat végeztem alapképzésen, én még a második évig Rákóczi kutatónak készültem, szóval kifejezetten így a szabadságharccal szerettem volna foglalkozni, és a harmadik évben döntöttem úgy, hogy az alapképzéses szakdolgozatomat kombinálom a két világháború közötti szlovákiai magyarság történelmével, és így született meg az, hogy a két világháború közötti Kassán lévő Rákóczi kultusznak az elemzése. És aztán pedig egy kicsit tovább haladtam, érdekelt ez, hogy például akár 1918 előtt, akár után, hogy a magyar történetírás hogyan értelmezte Rákóczi szerepét, és ugye ebben a tekintetben nagyon fontos szerepe volt Szegfű Gyulának, aki 1913-ban jelentette meg a száműzött Rákóczit. A maga korában ez a munka, ami egyébként én úgy gondolom, hogy egy zseniális, tehát a korát megelőző munka volt, viszont nagy felháborodás is követte, főleg a függetlenségi párt funkcionáriusainak a részéről, mivel pont úgy érezték, hogy Rákóczit arról a magas piedesztáról így leemelte, és hogy a hős, tehát azt a hőst, akit addig tiszteltek, hogy kicsit más fényben mutatta be Szegfű, viszont maga a szerző az leszögezi tulajdonképpen a munkájában, hogy a munkájának a célja éppen az, hogy Rákóczinak az emberi oldalát is bemutatni, hogy ne csak távolról szemléljük a hős, hanem magát az embert is ismerjük meg.
Milyen embernek ismerte meg ön? A kutatások alapján, a fennálló dokumentumok alapján ki lehet-e deríteni, hogy valójában magánemberként ő milyen volt?
Úgy gondolom, hogy az ember így az élete során az adott körülmények, illetve az adott időszakban képes a változásra is, és úgy gondolom, hogy az ő esetében ez így van, tehát más például a fiatal Rákóczi, és más már az idős Rákóczi. Tehát már csak, hogyha belegondolok abba, hogy a számüzetésének a kezdetén, amikor Grobaában él, és tulajdonképpen még 4 évig élvezi 14. Lajosnak az udvartartásának az előnyeit. Viszont 1715-ben a napkirály elhuny, és Rákóczinak a támogatóinak a száma egyre jobban csökken, és ez évről évre, ahogyan már Rodostóban is van, egyre inkább szűkül körülött a tér, egyre kevesebben vannak már azok, akiket egyáltalán személyesen ismerhetett. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont volt az ő életében, akkor, amikor az ő fia ellátogat Rodostóba, mármint pontosabban Rákóczi György. És akkor, amikor találkozik a fiával, természetesen ez az apai hív, meg az apai szeretet, az így eluralkodik rajta, és hirtelen az a gondolat, hogy már pedig neki el kell foglalnia Erdély fejedelmi székét, az így hirtelen elhalványul, és mindent a fiának a jövőjéért akar biztosítani. Csak hogy maga a fiú, az nem igazán azonosul már az apjának a régebbi céljaival. Tehát ez a fiatal élni akarta az életét Párizsban, meg a francia udvarban, és már nem igazán azonosult az apjának a céljaival, viszont mindemellett a Rákóczi ő elő akarta teremteni, hogy Rákóczi György, illetve a másik fia József nyugodtan tudhassanak élni Magyarországon, és hogy legalább egy részét a Rákóczi birtokoknak így, tehát ott leélhessék nyugodtan az életüket.
Kedves hallgatóink, 350 éve született második Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs, kassai történész, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a számüzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre, majd 100 évvel később a reformkorban tett szert, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált. Czábocki és Szabolccsal az előadás előtt beszélgettem.